Itt a zene alatt fölmerült egy kérdés, én ehhez visszamennék, és aztán menjünk tovább.
Jó.
Az merült fel, hogy itt az előbb, hogy ha volna egy ilyen nemzetgyűlés, akkor a nemzetgyűlésnek a résztvevőit milyen körben kellene, a jogosult résztvevőit milyen körben kell meghúzni. Tehát, hogy meddig lehet elmenni. Nyilván, hogy a határon belül, hát magyar és nem magyar identitásúak, tehát régi szóval ország lakosok, azok megszorítás nélkül kell, hogy képviseleti lehetőséghez jussanak. Nyilván, hogy akik azt mondják, hogy őnekik nincs szent korona tudatuk, ők úgy tekintik magukat, hogy ők nem kérnek ebből a hagyományból, hát az egy külön kérdés, hogy akkor ők azt mondják. De én nem gondolom, hogy volna ilyen indulat az országban.
Én biztos, én sajnos konkrétan tudok róla, mert egyéb tapasztalataim is vannak kisebbségi előéletemből.
Értem. Na most, hát most ez egy tény, a tényen nem tudok vitatkozni, viszont azt, hogy ez hogyan alakul, én azt hiszem, hogy ha a magyar alkotmányról nem csak annyit tudunk, hogy az kötődik a Szent Koronához, és régen volt, de a németek véget vetettek neki, és aztán az oroszok ezt írásba is foglalták. Szóval, ha valaki csak ennyit tud, akkor benne lehet egy ilyen modern, nem modern különbségtevés, tehát nem modern dolog a történelmi magyar alkotmány.
Miért ne lenne az?
Mert
nincs magyarázva azért.
Na most ezt akartam mondani, hogy hihetetlenül logikus felépítésű, és hihetetlenül korszerű, és hihetetlenül lényegi problémákhoz segít minket eljutni a történelmi alkotmány olyanokhoz, amit ha ez a gyökérzet nincs, akkor igazából egy kicsit tanástalanok vagyunk. Én hadd mondjak el erre egy példát, hogy nem tudom, hogy esetleg már lehetett róla szó, hogy alkotmánytan címen használnak 10 éve egy egyetemi tankönyvet, a Kukorel István alkotmánybíró a szerkesztője, a jelenleg alkotmánybíró, és hát ebből vizsgázik mindenki, aki alkotmánytanból vizsgát akar szerezni magyarországi egyetemeken. Most az első kötet első fejezetének első mondata az egy nagyon érdekes mondat, mert a következő kitétel van benne. Az alkotmány olyan alaptörvény, amelyben az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető jogokat. Idézet vége. Na most, tehát az állam önmagát korlátozva jogokat biztosít. Most, ha az ember megnézi a fejezet további részeit, akkor azok nincsenek ezzel ellentétben. Most, hogy a kontrasztot lehessen érzékelni, a magyar alkotmány hagyománya másként fogalmaz, mert szerinte az emberi személyiség lényegétől fogva szabad. Ezen szabad emberek hagyományozottan, vagy hagyományosan szolidáris közössége a nemzet, amelyet a Szent Korona jelenít meg, és az állam a nemzet szokatlan szóval önkormányozó eszköze. Tehát a két modell között most már így a kontraszt kapcsán lehet látni a vonalat.
A megközelítés irányát.
Az egyikben az van, hogy ha az állam nem figyel oda, hogy eléggé önkorlátozza magát, akkor nincsenek emberi jogok, kész. Tehát az állam megfeledkezik róla, akkor nincsenek emberi jogok.
Ez a diktatórikus állam eszméjéből közelíti meg a kérdést.
Vagy még szebb szóval ez az önkényuralom.
Igen, hát egyértelmű. Igen.
Tehát egyetemistáink nagy számban önkényuralmi ideológiát tanulnak alkotmánytan címszó alatt.
Erről van szó.
Tehát, hogy mire lehet használni az alkotmány szót, az itt egy fontos kérdés. El lehet vonatkoztatni attól, hogy a magyar hagyomány szerint az alkotmányhoz értékrend is társul? Mert ha el lehet vonatkoztatni, akkor ez nem a régi szó. Tehát itt van valami diktatórikus, hogy a szót is megfosztom eredeti jelentését.
Igen, ez sajnos a korunknak egyik eszköze, nagyon rútul használt, és mai napig használt.
Na mostan, ha már önkényuralom, akkor legyen olyan, hogy írja ki magához, hogy én vagyok az az ön, aki uralkodni óhajt magukon mindenféle jog nélkül.
Hát ezt mondaná a lovag Szent László, ugye, de azóta már elmúlott egy kis idő, és a mai erők képviselői pont nem ezt teszik, hanem pont rejtőznek, és alattomban igazgatnak.
De most lehet, hogy van a világban számos olyan ország, ahol alkotmányos hagyomány híján nehéz is volna erről beszélni. De Magyarországon, ahol a népmesékben, a Mátyás király történetekben a magyar alkotmány szellemisége hiánytalanul tetten érhető, Magyarországon nem különösebb állítás az, hogy az alkotmányos hagyományunk az a kulturális identitásunk egyik sarokköve.
Igen.
Úgy, mint az anyanyelv.
Igen.
Magyarországon nem az a kérdés, hogy alkotmányt a hatalom milyenné alakít, hanem az a kérdés, hogy a hatalom elfogadja az alkotmányt, vagy nem.
Hát mekkora különbség?
Na most nem is gondoltam arra, ugye, hogy második József egy lovag király volt, mert ő belemondta mindenkinek a szemébe, nem óhajtom magam megkoronázni, mert még számon kérnék rajtam, hogy mit csinálok. Hogy törvényesen, igen, alkotmányosan intézem-e a dolgomat. Jelenleg egy ilyen kecske is, káposzta is, hogy önkényuralom is, de nem is beszélünk róla.
Hát ez a nem is beszélünk róla, ez egy külön, nem is egy, hanem egy előadás sorozatnak lehetne a témája, mert ez tökéletesen tükrözni a mai helyzetünket, társadalmi és politikai helyzetünket, és média helyzetünket természetesen, de hát ez ennek része. De maradjunk egyelőre a magyar történeti alkotmánynál, vagyis történelmi alkotmánynál, a Szent Koronánál és annak tanánál, valamint az ebből következő lehetőségekből és kötelezettségekből.
De most én azt hiszem, hogy ugye ma divat másként beszélni és másként gondolkodni, hogy ez egy, nem tudom, terméketlenséghez, impotenciához vezet szellemileg. Tehát magyar közgazdászoknak, magyar szociológusoknak, elméleti jogászoknak és a társadalom tudomány minden területén politikusoknak a mozgásterét, a probléma megoldó képességét hihetetlenül leszorítja az, hogy eredeti értelmében kulcsszavakat nemzet, alkotmány nem használhat.
Igen, igen, ez egy nagyon érdekes helyzet, bizony így van. Ennek természetesen okai is vannak, és fel is fejthetnénk őket, ha ez lenne a feladatunk, de lehet, hogy találunk rá egyszer módot. Pontosan kikövetkeztethető és nyomon követhető okai van.
Na mostan, ugye, hogyha az ember megvágja magát a bőrét, és ott van egy seb, akkor ugye a sebben két folyamat indul el. Az egyik a seb elmérgedése, a másik a seb gyógyulása. Én nem akarom a mi szerepünket, vagy egyáltalán ennek a gondolkodásmódnak a jelentőségét túl értékelni, de azt hiszem, hogy az a pontos megfogalmazás, hogy rajtunk múlik, nekünk kell azt a gondolkodási irányt produkálni, előállítani, generálni, megvalósítani, amelyik a sebgyógyulás irányába hat, tehát amelyik visszaadja a szavaknak nagyon fontos valódi értelmét.
És eredeti értelmét. Igen.
Na most ez az eredeti értelmét, itt kezdődik a feladat nehézsége, mert az eredeti értelmet biztos lehet úgy fordítani, hogy 500 évvel ezelőtti helyzetnek felelt meg. Tehát a jogfolytonosság, az eredeti elvek elfogadása, majd utána a reform, tehát a jelenlegi, igen, helyzethez kapcsolás, ez azt hiszem minden ilyen régi, igen, fogalommal, nem csak az alkotmányban.
Nyilván ez egy szükségszerű folyamat.
A probléma az, hogy itt 50 éve mindenkinek leállt az agya.
Hát igen.
Ezen a területen.
Igen. Igen, és ennek iszunk most a levét. Tragikusan.
Hát, hogy mennyire tragikusan iszunk ennek a levét, egy példát, ha szabad, a föld tőke vagy nem tőke. Ugye most ennek elég nagy a súlya. Aláírunk egy papírt, hogy a föld tőkeként kell kezelni. Most az a furcsa, hogy miféle papír ez, ha egyszer a föld közgazdaságilag nem tőke. Tehát ezen a papíron megjelenik egy olyan kijelentés, ami nem fedi a valóságot. Na most, ha különböző erőhelyzetben vannak az aláíró felek, akkor ezt klasszikusan uzsora szerződésnek mondják.
Igen.
Tehát a szerződésben megvan állapítva egy adok-kapok, ez nem egyforma súlyú a kettő, valami valótlanság van oda, és ezt a valótlanságot, de csak az egyik félen hatósági, bírósági, nem tudom milyen módon, majd szépen végrehajtják.
Mindenféle hatalom segítségével.
Ezt hívják uzsora szerződésnek, és az emberiséggel majd, hogy nem, de a civilizált emberiséggel egyidősen ismerik. Csak most valahogy az utóbbi 50-100 évben kevésbé használják, nem figyelnek, pedig a jelenlegi jelenségeket nagyon jól meg lehet vele ragadni. Tehát a föld az igenis nem tőke, hanem a közgazdasági kifejezéssel élve természeti erőforrás. A fiziokraták úgy mondták, hogy külső erőforrás, és ez nagyon a lényeget érinti. Külső erőforrás, tehát aki amikor adják, veszik a földet, akkor nem az emberi teljesítmény cserél gazdát.
Hanem a föld minősége többek között.
Hanem, tehát nem a földnek a búzatermő képessége cserél gazdát, hanem az összes egyéb szerepe, az emberi életfeltétel. Tehát azt mondom a földre, hogy tőke, és így eladom, és mellesleg megfosztom az élet lehetőségétől az emberek egy csoportját. Mert nem juthat hozzá. Ez lehet egy holnap után születendő gyerek, akinek azáltal, hogy majd a külföldi tulajdonos bolond lesz neki visszaadni, mert az meg ráülhet,
igen,
mint magántulajdon, ezáltal megvalósul ez a képtelen helyzet. Na most Magyarországon történetesen, ha lényegét tekintjük, akkor a föld, mint természeti erőforrás a korona tulajdona volt. Emberek csak birtokolhatták.
Ne beszéljünk múlt időről, mert senki nem szüntette meg ennek az érvényességét. Hát ez tudtommal, tanultam e témában néhány évit, de én nem tudok olyanról, hogy az érvényét vesztette volna.
Igen, ez egyébként a nemzetgyűlés sürgetésének a legfontosabb, logikailag legfontosabb érve, és vannak olyan öreg jogászok, akik azt mondják, hogy tűrhetetlen helyzet van a Magyar Királyságban. Mert hisz a királyságot megszüntető törvények, azok már nem ismerték el a magyar alkotmányot. Tehát lehetett volna államformát váltani, de csak a magyar alkotmány alapján. Ez nem következett be. Tehát történetesen a nemzetgyűlés úgy kell kezdődjön, hogy és utána mi lesz az államforma a jogfolytonosság helyreállítása után. Na most ezt úgy kezelni, hogy most nézzük ki, hogy melyik pártnak a vezetője lesz majd első királyunk.
Befutó, igen.
Igen, első befutó a királyi szerepkörre, ez kifejezetten a félrevitele, ez a szójáték.
Nem férhetnek össze ezek a minőségek és ezek a fogalmak szerintem. A másik, ha csak funkcionális szempontból közelítjük meg egyszerűen, hát hogy jön a csizma az asztalra?
Egyébként az a szójáték, amikor azt mondják, hogy magyar királyi televízió. Ez is mutatja, hogy nem az nem annyit jelent, hogy valakinek korona van a fején, és van neki egy televíziója. Tehát a magyar nyelv sem úgy kezeli ezt, hogy szó szerint, hogy közvetlenül.
Térünk vissza a föld minősítésének, és így módon a nemzet kijátszásának a
szóval a föld az részint magánvagyon, magánjószág, tehát vannak a földnek olyan tulajdonságai, szerepkörei, amit tényleg lehet adni, venni, mert most ezt fog rajta vetni és aratni, majd pedig az. Ebben a szerepkörében áru a föld. De vannak a földnek olyan tulajdonságai, amire azt lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen közjót szolgálja. Az erdészeti törvényben van egy kis bekezdés, ahol azt mondja, hogy hát az erdő funkciói kettős pont fatermelés, genetikai raktár, akkor mikroklíma, akkor
vadállomány,
ilyen rekreáció, akkor városnak a levegőjét tisztítja, tehát ha én csak a faállományt nézem, az nem az erdő. ha csak azt nézem, hogy káposztát, vagy nem tudom én, kukoricát termelnek egy földön, az nem a föld minden szerepkör.
Persze, de ha belemegyek egy olyan szerződésbe, amelyiknél csak ez a fogalom marad a közvetítésre, vagy a szereplésre, hogy ez tőket mondjuk,
akkor minden tekintetben akkor viheti.
Egyrészt